Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet.
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei.
A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
A mai vendégem dr. Bartuszek Lila, több mint zöld javaslatcsomag megalkotója. Szia Lila, ismét köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Folytatjuk a javaslatcsomag szétszálazását, ezúttal a települési digitalizációt hoztuk témának. A digitalizáció az utóbbi években a különböző üzletágak és innovációk elengedhetetlen velejárója és feltétele. Nem csupán hatékonyabb termelést eredményez, de sok esetben a fenntarthatóbb működést is lehetővé teszi. Például a digitális infrastruktúra kinyerhető adatok, vagy azok optimalizált rendszerek, erőforrások megtakarításával is fontos foglalkoznunk, amikor a települések digitalizációját említjük. De talán kezdjük azzal, hogy miért gondoltátok úgy a munkacsoporttal, hogy egy egységes települési digitalizációs platformot kellene létrehozni, egyáltalán ennek a létrehozása szükséges lenne. Milyen konkrét előnyökkel járhat egy ilyen rendszernek a megalkotása?
Szépen sorba mindegyiket megvizsgáljuk, de én elsődlegesen azzal kezdeném, hogy a digitalizáció egyáltalán hogyan kötődik a fenntarthatósághoz.
Minden ágon egyébként, de tényleg, ahogy itt említettem az elején, szálazzuk szét, mert tényleg ez izgalmas téma.
Itt talán csak annyit tennék hozzá, mielőtt válaszolok az előbb feltett konkrét kérdéseidre, hogy ugye alapvetően eddig az elmúlt 4 hónapban beszéltünk itt városi klímaadaptációról, települési vízgazdálkodásról, energetikáról, közlekedésről, illetve majd még az év hátralévő részében szót ejtünk a fiatalok helyben tartásáról, körforgásos gazdaságról és a zöld pénzügyekről is, és ezek mind-mind a maguk módján igazából a digitalizáció köré vagy mellé rendeződnek. Hiszen azt gondolom, hogy alapvetően, és talán ezt már több platformon mi is hangsúlyoztuk fenntartható városokkal, hogy a digitalizáció alapvetően egy eszköz. Itt nagyon fontos különbséget tenni az adat és az információ között, hiszen alapvetően az adat az, mint egység, aminek a begyűjtése nagyban elősegítheti a városok, a települések üzemeltetését, működését, a döntés előkészítési folyamatokat, akkor, ha ezek megfelelő és releváns információkká válnak. Hiszen azok az információk, amelyek szükségeltetnek a megfelelő megalapozott döntésekhez, megfelelő stratégiák elkészítéséhez, megfelelő és egyébként a lakosok igényeit kielégítő megoldások létrehozatalához, ezek gyakorlatilag mind-mind ott vannak az adott település különböző szegmenseiben, az adott ott élők mindennapos tevékenységében, viszont szükség van arra a különböző eszközökre, hogy ezeket felmérjük és megfelelő módon tudjuk alkalmazni. És azt látjuk országos lefedettséggel, hogy nagyon-nagyon sok applikáció létezik manapság. Hiszen a digitalizáció már egy ilyen alapfogalomként van jelen, mindenki tudja, mit értünk alatta, vagy legalábbis azt gondolja, hogy tudja, hogy mit értünk alatta, és minden tevékenységünk valamilyen módon digitalizálódik, vagy digitalizálható. Viszont ezek különböző szétszálazott megoldásokban vannak jelen jelenleg. Nyilvánvalóan vannak természetesen már olyan applikációk, amik egyszerre próbálnak több igényt kielégíteni, de mégis, hogyha megnézzük például a különböző városirányítási vagy akár közlekedési applikációkat, akkor még mindig azt tapasztaljuk, hogy ahány település, annyi különböző megoldás, vagy épp nem létező megoldás, hiszen természetesen azért még nem minden település rendelkezik digitális megoldásokkal. És a munkacsoportban alapvetően arra helyeztük a hangsúlyt, hogy mitől lesz ez felhasználó barát. Hiszen abban az esetben, hogyha feltételezzük azt, hogy azért, ha nem is globálisan mozgó polgárok vagyunk, de legalább országon belül azért elég gyakran változtatunk helyszínt, legyen szó csak akár kerületek közti mozgásról, mondjuk itt Budapesten, amikor az otthonunkból elmegyünk a munkába, egyébként utána elmegyünk még valamilyen szórakoztató tevékenységre, vagy egyébként mondjuk a gyermekeket elvisszük az iskolába, vagy éppen a sportfoglalkoztatásokra, és ezeken belül is nyilván, hogyha például akár parkolni szeretnénk, amiben nyilván nagyon sok applikáció a segítségünkre van, akár mondjuk a különböző szolgáltatásokra jegyet kívánunk venni, ezek mind-mind külön applikációk keretében működnek, és ahhoz, hogy magát az egész városi létet, vagy lakossági létet, települési létet digitalizálni tudjuk, a mi meglátásunk és a munkacsoport tudunk meglátása szerint egy egységes rendszerre van szükség. Egyrészt azért, hogy ne kelljen különböző applikációk megoldásaihoz hozzászoknunk, másfelől pedig, hogy sokkal hatékonyabban tudják a döntéshozók is ezeket menedzselni, akár az üzeneteket egy irányba, és egyébként két irányba is, mint visszacsatolás a lakosoktól megkapni, és azt gondolom, hogy nyilván ez még csak a települési digitalizáció kérdéseinek a gyakorlatilag a legesleg csúcsa a jéghegynek, de azt gondolom, hogy egy ilyen applikáció nagyban elősegíteni a települések élhetővé és fenntartató válását. Tenném hozzá, hogy ez nem csodagyógyszer, nem tart még a hazai települési struktúra azon a ponton, hogy önmagában a digitalizáció mindent megoldana. Nyilván számos esetben nagyon nagy előrelépést tud jelenteni a fenntarthatósági úton és önmagában a városfejlesztés, településfejlesztés tekintetében, de én azért arra is itt a következőkben nagyon szívesen kitérnék, hogy ennek milyen veszélyei vagy nehézségei vannak.
Mielőtt erre rátérnénk, azért maradjunk még a pozitív oldalánál a dolognak, mert hogy mondjunk néhány konkrét példát arra vonatkozóan, hogy milyen előnyökhöz juthat a lakosság és a településvezetés azáltal, hogy hatékonyá válik a települési digitalizáció, mennyiben könnyítheti meg a mindennapokat, amiket itt elmondtál, hogy jegyet tudunk vásárolni, vagy a parkolásban segíthet, ezek ugye úgy általánosságban azok a szolgáltatások, amik nem feltétlenül az önkormányzathoz kötődnek, de mi az, amiben, hogyha az önkormányzat szeretne egy hatékony digitális megoldást létrehozni, akkor tud kapcsolódni a lakosokhoz, és az életminőségüket, az ügyintézésüket, bármit meg tudja könnyíteni, elő tudja mozdítani a digitalizáció által a fenntarthatóság irányába a tekintetben, hogy költség és időhatékonyságot tud elősegíteni.
Az első és a legfontosabb azt gondolom, hogy a kommunikáció a városvezetés és a lakosság között, hiszen nagyon gyakran célja a városvezetésnek, hogy bizonyos üzeneteket eljutasson, bizonyos híreket, szükséges információkat eljutasson a lakosok részére, és természetesen ennek az egyik leghatékonyabb módja az, hogyha van egy olyan egységes rendszer, legyen ez a digitalizáció bármely eszközén keresztül, ahol gyorsan, hatékonyan és biztosan eljutnak ezek az információk a lakosok részére. Egy másik oldala ennek természetesen a kétoldalú kommunikáció, ahogy itt az előbb már utaltam rá, amikor is ugye arról van szó, hogy mikor lehet sikeres egy városvezetés, egy településvezetés, akkor, hogyha tudja, hogy mi a saját lakosságának az igénye. Hogyan fogja tudni, hogy mi a saját lakosságának az igénye, akkor, hogyha megkérdezi tőlük, de egy-egy zsáktelepülés kivételével nem nagyon megvalósítható ennek a személyes formában történő kivitelezése. Így természetesen akár a rövid kérdőívek, akár a bizonyos visszacsatolást igénylő válaszok, vagy akár önmagában annak a lehetősége, hogy elérés biztosítson egy-egy digitális platform a lakosoknak az önkormányzat felé, ez mind-mind ezt a folyamatot segíti. Egy másik aspektus, amit azt gondolom érdemes lehet megvilágítani, ez önmagában az önkormányzathoz köthető ügyintézésnek a fogalomköre. Az elközigazgatás, mint fogalom természetesen már azért jelen van itt az elmúlt években, de itt tenném hozzá, hogy ez jelenleg a legtöbb esetben inkább egy duplikatív közigazgatást jelent, ami azt jelenti, hogy bár már az elektronikus ügyintézés és a digitalizáció felé való nyitottságra kötelezés miatt gyakorlatilag elvárás, hogy ezeket a szolgáltatásokat elektronikus úton is el tudják érni a városlakók, vagy a településen élők. Ugyanakkor viszont az adminisztrációs rendszer lassabb fejlesztésének köszönhetően még mindent papír alapon is ugyanúgy meg kell, hogy tartsanak akár az önkormányzatokban, akár az egyéb intézményekben, ami természetesen nem csak, hogy bizonyos módon feleslegessé teszi, de igazából így kicsit hiába valóvá is ezt a fajta átállást. És azt gondolom, hogy szintén még az előnyök közé tartozik a lakosság oldaláról az is, hogy sokkal nagyobb befolyást érezhetnek a település mindennapjaiba, és sokkal inkább a magukénak érezhetik az ott zajló folyamatokat akkor, hogyha erről egy folyamatos információ birtokában vannak. Az egy másik kérdés természetesen, és akkor itt azt gondolom, hogy érdemes picit más megvilágításba is helyezni a kérdést, hogy természetesen a lakosok oldaláról egy település digitalizációs folyamat és a városvezetés oldaláról egy település digitalizációs folyamat teljesen más irányt vesz egy pont után, hiszen míg a lakosok oldaláról valóban az élhetőség, a mindennapi kényelem, a tájékozódás, a különböző, az előbb említett mindennapi megoldások során történő alkalmazás a cél, addig a városvezetők oldaláról sokkal inkább a döntés előkészítés, döntés támogatás, illetve többek között például a lakosok bevonása, ami különböző digitális eszközök segítségével használható lehet. Erre hoznám például a digitális ikerpár fogalmát, ami ugye alapvetően a város vagy település képének a digitális megjelenítése, ami nem csak azért jó, mert akkor rendelkezik a város egy digitális ikerrel, nyilván ennek a mindennapi hasznosítását elsőre azt gondolom picit futurisztikusan láthatjuk, hanem akár bármilyen tervezés, kivitelezés, bármilyen veszélyhelyzeti modellezés esetén, és egyébként pedig, csak hogy ne negatív példákat hozzak, például bármilyen pozitív fejlesztésnek a lakosság felé való vizuális kommunikációjában is, ezek mind-mind rendkívül hasznosak tudnak lenni.
Mondtad az elején, mielőtt ezt a gondolatmenetet kifejtetted, hogy vannak veszélyek is, amikre érdemes felhívni a figyelmet, amikor a települési digitalizációról beszélünk.
Igen, itt most kezdeném természetesen az abszolút klisével, nevezetesen, hogy azért a városok, települések mégiscsak a lakosságból állnak, a lakosok pedig nyilván természetes személyek, tehát alapvetően a köztük való különböző humán kommunikációt azt gondolom, hogy nagyon fontos fenntartani egy egészséges közösségnek a léte érdekében. Itt a veszélyeket vagy a nehézségeket én most sokkal inkább városi aspektusból vagy városvezetői aspektusból emelném ki. Az egyik ilyen önmagában azért az infrastruktúra fejlődésének a hiánya vagy nehézsége. Hiszen az egy alapvető tényállítás, és ezt mi is kiemeltük a javaslatcsomagunkban, hogy Magyarország digitális infrastruktúrája egyébként átlagban nézve jó. A problémát leginkább az jelenti, hogy nem tudunk, vagy nem feltétlen van lehetőségenek a maximális kihasználására bizonyos esetkörökben. És ami még az infrastruktúrális kérdések mögött vagy után szintén kiemelendő, ez pedig magának, a digitális megoldásoknak az egyéni szintű alkalmazása városvezetői szinten. Mire gondolok? Önmagában ugye egy szeniorabb városvezetői korosztályt tudhatunk magunkénak itt Magyarországon, azért egy teljesen más mindset, egy teljesen más városvezetői magatartás jellemzi őket, és nem feltétlen áll hozzájuk közel a különböző digitális megoldásoknak az alkalmazása. A másik oldalról pedig lehet bármilyen jó megoldást az önkormányzatnak magáévá tudnia, addig, amíg az erre egyébként munkaköri kötelességként az önkormányzatban jelenlévő munkatársak nem tudnak, vagy nem rendelkeznek olyan mértékű digitális tudással, skill-lel, hogy szép magyar szavakat használjak, addig alapvetően nem tud ez teljes potenciájában működni. És én azt gondolom, hogy itt evezhetünk át részben a megoldásokra is, nevezetesen, hogy ha azt a kérdést feltesszük, hogy települési digitalizáció tekintetében milyen lépések, milyen megoldások szükségesek, akkor első körben én azt gondolom, hogy a nyitottságra és az ezirányú településirányítási szemléletre van szükség, illetve arra, hogy a városvezetők felismerjék azt, hogy a lakosok igényeit a legjobban megismerni és kielégíteni csak ezen új és innovatív digitális megoldások alkalmazásával tudják majd a közeli jövőben is már. A másik annak a felismerése, hogy ezeket a különböző adatvezérelt döntéseket csak és kizárólag a város érdekében fogják tudni használni, tehát minél több adatot ismernek, és minél több információval konvertálják ezt a városok vonatkozásában, annál hatékonyabb lesz az ő döntés előkészítési folyamatuk. A másik oldalról viszont ehhez szükség van arra is, hogy a lakosok egyébként nyitottan fogadják ezeket a megoldásokat, és arra is, hogy egyébként a megfelelő megoldásokat találják meg, és itt utalnék vissza vagy előre, én azt gondolom, hogy az előző epizódokban is sokat beszéltünk erről, és majdnem biztos vagyok abban, hogy a következő epizódokban is így lesz, az üzleti szféra szerepére. Hiszen a piacon rengeteg jó megoldás van jelenleg, ami a települési digitalizációhoz köthető, és ugye itt hamarosan majd érkezik hozzánk egy szakértő vendég, aki szintén egyike, azt gondolom, ezeknek a hazai jó megoldásoknak, és Ennek az ismerete, illetve ezen megoldások eljuttatása az önkormányzatokhoz is kiemelt prioritást kell, hogy élvezzen. Mi ezen dolgozunk a csapatunkkal már egy jó ideje, hogy ezek az innovatív megoldások eljussanak a városvezetőkhöz, mert a hazai struktúrából adódóan az önkormányzatok önmagukban nem rendelkeznek annyi erőforrással, utalok itt most részben inkább a humán erőforrásra, hogy folyamatosan napra készen tartsák magukat a leginnovatívabb és a számukra leginkább használható, elérhető piaci megoldásokról, akár a települési digitalizációban. Akkor, hogyha valóban egy lakosságbarát és egyébként a városvezetés céljainak is megfelelő digitális stratégiát szeretnének kialakítani, akkor ahhoz elengedhetetlen ezeknek a piaci megoldásoknak az ismerete is.
Említettük, hogy ugye az önkormányzatoknál a humán erőforrás digitalizációs tudása nem biztos, hogy a legmegfelelőbb ahhoz, hogy ezt érvényesíteni tudjuk, ezeket az új szemléleteket, amiket itt ebben a műsorban felvázoltunk, digitalizáció beépítése különböző folyamatokba, de vajon a lakosság hogy áll ezzel a kérdéssel?
Természetesen akár... Azt gondolom, életkori sajátosságokán is van a társadalomnak egy olyan rétege, akitől ezek a digitális megoldások egy picit talán távolabb állnak. Azok számára, utalok itt akár saját magamra is, akikről azt gondolnánk, hogy már nyilván részben beleszülettek, vagy legalábbis ezzel a folyamattal együtt nevelkedtek, én abban sem vagyok biztos, hogy mi maximálisan kihasználjuk ezeknek a digitális megoldásoknak az előnyeit vagy a lehetőségeit. És egy nagyon érdekes dolog, ugye itt sokszor azt mondják, hogy az új generáció, itt most már azt hiszem alfa generációnál tartunk, hogy ők már beleszülettek, hogy ők már ebben nőttek fel, hogy nekik ez már természetes. Nagyon érdekes, és nem olyan régen beszélgettem erről pont egy település digitalizációs beszélgetés keretében, hogy alapvetően bizonyos dolgok igen, tehát hogy például egy érintőképernyős mobiltelefon használata, például az ezzel kapcsolatos teendők, például egy mozi, egy vásárlás, természetesen nekik már két gomnyomással működik, de számos egyéb technológiai eszközt egyébként pontosan azért nem tudnak úgy vagy jól használni, mert a telefon nagyon sok mindent ugye alapvetően helyettesít. És szerintem ez nagyon fontos, főleg akkor, amikor települési digitalizációs megoldásokról beszélünk, hogy pontosan azért lenne szükség egységes és egyébként egy jól megtervezett és minden területet lefedő ilyen jellegű digitális platformra, hogy ezek a különböző csoportok, akik akár már nem, még nem, vagy csak azért sem szeretnének digitális eszközökkel tevékenykedni, számukra egy sokkal felhasználóbarátabb, ügyfélbarátabb, és egyébként a mindennapok problémáira vagy helyzeteire valódi megoldást kínáló módon lehessen ezeket beépíteni.
Innen fogjuk folytatni, hamarosan csatlakozik hozzánk a szünet után egy szakértő vendégünk. Folytatjuk a holnap tegnapját továbbra is, a települési digitalizáció a témánk, de más megközelítésből. Megérkezett hozzánk a szakértő vendégünk Nikol András István, az Intermap Kft. Ügyvezetője. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást.
És itt van velünk továbbra is Bartuszek Lilla.
Sziasztok!
Az Intermap egy térinformatikával, térképezéssel, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég, a település üzemeltetőinek és az ott lakóknak olyan téradatokat biztosít, ami segít a jó döntések meghozatalában. Miben is hasonlít egymáshoz a város üzemeltetési rendszer és a számítógépes játékok, András?
Ez az én kis lebutított hasonlatom volt még anno egy előadásban, de valóban egyébként nagyon sok olyan előremutató eszköz és funkció van a játékfejlesztésből, amit át lehet emelni egy ilyen térinformatikai szakrendszerbe, egy városüzemeltetési szakrendszerbe, hiszen a legvégén a cél az, hogy ezeket a rendszereket nem feltétlenül informatikai végzettséggel vagy IT végzettséggel felvértezett szakemberek fogják használni, hanem ügyintézők, nem feltétlen szoftverfejlesztők, és ahhoz, hogy ők használni tudják ezeket a rendszereket, ahhoz valamilyen szinten könnyű, úgymond játszik könnyedséggel kell tudják, hogy használni.
Játszunk el egy nagyon egyszerű gondolattal, hogy én egy városvezető vagyok, és szeretnék valahová egy hulladékfeldolgozót telepíteni. Ezzel a szoftverrel, ennek a segítségével meghatározhatom azt, hogy hová lenne a legoptimálisabb, hogyha mondjuk így kellene elképzelnünk, és adott esetben választ kapok arra, hogy ezt ide ne, azt viszont sokkal inkább oda tervezzem, mert hát ott lesz
hatékony. Igen, a szoftver szoftver az egy része, egy ilyen modellezést le lehet folytatni egy ilyen szoftverbe, vagy más külső szoftverbe, de még egy nagyon nagy kulcs van itt, az pedig az adat. Ugyanis lehet egy nagyon szép rendszerünk, nagyon jó funkciókkal megáldott városüzemeltetési rendszer, Smart City rendszer, hívhatjuk bármilyen szép néven, de a másik nagyon nagy kérdés az, hogy milyen adatok vannak a rendszerben, azok milyen frissen jönnek, milyen napra készek, és akkor az alapján tudok úgy döntést hozni, ami igazán előre mutató.
Hogyha fenntarthatóságot nézzük, és az optimális város település tervezést, mik azok a legfontosabb adatok, amiket be kell vinnünk ahhoz, hogy a legjobb válaszokat, a legjobb adatok alapján a legjobb válaszokat kapjuk?
Sok forrásból be lehet adatokat szerezni, vannak frissebb adatforrások, tehát ezek alapadatok, alapadat szinten szükség van azért KSH adatokra, Lechner központ adatokra, viszont én amit gondolok, hogy nagyon fontos és alapköve egy ilyen rendszernek, hogy ezek térképes rendszerek, az alapja az egy térkép, és akkor erre tevődik rá sok-sok úgymond réteg, ami nem is tudom, lehetnek közlekedési táblák, gyalogos átkelőhelyek, közintézmények, választási körzetek, sorolhatnám, de ami alapadat lehet például, és a leghasznosabb az egy nagy felbontású térkép, egy légi felvétel például. Ami azt jelenti, hogy egy légi felvétel, mondjuk én akár látom az aszfalton a hibákat is. Tehát ehhez hasonló felben, amit mondjuk egy műholdképen nem látok, de egy műholdkép is egy nagyon jó alapadatot jelent. Azután ugye a címeknek és a helyrajzi számoknak a nyilvántartása, ami még, hát ugyan van egy ilyen, a Lechner központ felül egy ilyen kötelezettség, de ezek is azért le vannak sok esetben maradva a valóságtól, viszont ugyanígy egy ilyen rendszernek ez is egy alapadata, az, hogy egyáltalán, hogyha teszem azt, kimegy egy, nem is tudom, mezőr a terepre, akkor ott szépen tableten is ugyanezt a rendszert bekapcsolja magának, megnézi, és tudja, hogy ott van egy eldobott szemét, akkor ez kinek a helyrajzi számában például, és ez egy egyszerű feladatnak mondott, de ugyanakkor ez az alapadat kell hozzá, hogy tudjuk, hogy melyik címen, melyik helyrajzi számban, illetve még talán egy földmérési alaptérkép ugye a telek határokhoz. Nagyon sokféle adat van. Tényleg vannak ezen túl olyanok, amik élő adatok, tehát akár hogyha vannak a városba kihelyezve különböző szenzorok, vízminőség, levegőminőség, hőmérséklet, páratartalom, akár a forgalomra vonatkozó élő adatokkal is fel lehet tölteni egy ilyen rendszert.
Főleg azt említetted, hogy önkormányzatokkal dolgoztok együtt. Milyen felmerülő problémákkal találkoztatok az utóbbi időben a legtöbbet? És most elsősorban egy olyan kontextusban szeretnénk megfogalmazni ezt a kérdést lilával karöltve, hogy hogyan lehet ezt a fenntarthatóság tekintetében értelmezni?
Abszolút, meg igazából még talán arra utalnék vissza, amit itt a beszélgetés elején is kihangsúlyoztam, hogy eddig ugye nagyon külön kezelte mindenki a digitalizációt, mint fogalmat, és szerintem arra nagyon fontos hangsúlyt helyezni, hogy a digitalizáció önmagában nem feltétlen egy cél, hanem sokkal inkább egy eszköz. És városvezetőknek ez egy rendkívül jó lehetőség és eszköz lehet arra, hogy az egyébként itt akár már ezen műsor keretében az elmúlt epizódokban, akár például a több mint zöld javaslatcsomag további fejezeteiben tárgyalt témaköröket, itt most külön hangsúlyt helyeznénk mondjuk a közlekedésre, vízgazdálkodásra, de ugyanúgy a társadalmi kérdések is ide tartozhatnak, tehát gyakorlatilag minden terület kapcsolódik valahogy a digitalizációhoz, hiszen nem véletlenül beszélünk igényvezérelt közlekedésről, nem véletlenül beszélünk mondjuk közösségi bevonásról, amikor várostervezésről beszélünk. Ezek különböző fogalmak, mind a városvezetők asztalánál kötnek ki, és egyetlen egy közös pontjuk van a fenntarthatóságon túl, nevezetesen, hogy a digitalizáció mindegyikben óriási előny, és muszáj, hogy a városvezetők kezében olyan eszközök legyenek, amit ők egyébként a legmodernebb technológia felhasználásával, kinyert adatok alapján egyébként információkhoz jussanak, amit ők a döntés előkészítés folyamatába be tudnak vinni.
Ez az alapvetésünk, ez a feltételezésünk, és András, hogyan erősítesz rá, vagy cáfolod meg, hogy a valóságban milyen problémákkal találkoztok, amikor ezek felmerülnek?
Egy oldalt ott van a lakosság, egy oldalt ott van maga a önkormányzat, mint szervezet, aminek vannak folyamatai. Ugye ezeket ilyen digitális eszközökkel optimalizálni tudjuk, ügyintézési időt csökkenteni tudjuk, a reakcióidőt bármilyen problémára csökkenteni tudjuk, ezt ugye nem kell mondani, hogy anyagiakba ki
hogy
lehet
nem, hatékonysággal elég bőven fontos, igen.
Fejezni ezen túl. ugye ott van a lakossági oldal is, akinek meg egyébként ugyanezeket a problémákat, hogyha megöldjük, tehát hogyha a reakciódőt csökkentjük valamilyen problémára, nem is tudom, csapadékvíz elvezetési probléma, az egy akut probléma tud lenni, de térinformatikai eszközökkel nagyon könnyen akár elébe is lehet menni egy ilyen csapadékvíz problémának, amikor valamit elönt a csapadékvíz. Egy magasságmodell, ez is szintén egy ilyen alapadat tud lenni, vízlefolyást tudunk modellezni, stb. És már elébe megyünk a problémának, a lakosság már nem is fogja észlelni azt, hogy ott egyáltalán előjöhetett volna egy ilyen elöntés vagy hasonló probléma. Még egyszer mondom, hogy a lakosság oldalán is ezekkel magát a lakossági élményt úgymond, hogyha lehet ilyet mondani, mert egyébként szerintem kell ilyenről beszélni, hogy adott településen lakóknak milyen ügyfélélményük van, hiszen az önkormányzat az végső sorba szolgáltat.
És illetve én még azt gondolom, hogy amiről itt nagyon fontos beszélnünk most, hogy már András is csatlakozott hozzánk, hogy ugye szintén utaltam itt rá a beszélgetés előzményeiben, hogy önmagában a digitalizációnál mindig felmerül egy digitális felkészültség, úgymond. És én arra lennék egyébként még talán kíváncsi gyakorlati szempontból, hiszen mi ugye alapvetően inkább tanácsadási vonalon dolgozunk együtt az önkormányzatokkal, de például ti döntéshozókkal történő együttműködésben mennyire tapasztaljátok a felkészültséget vagy felkészületlenséget például ezeknek a megoldásoknak egyébként a mindennapi alkalmazására. Mert a lakosok nyilván az egyik csoport, akinél ezt vizsgálni kell, de azt gondolom, hogy elengedhetetlen vizsgálni ezt az effektív a megoldást alkalmazóknál is.
Igen, ott vannak ugye a lakosok, akik effektíve dolgoznak, tehát ügyintézői szint, alacsonyabb vezetői szint, és igen, ott vannak a városnak a döntéshozói is egy magasabb szinten, akiknek szintén ugye azért adatalapú döntéseket kell hozniuk. Mert nagyon sok városvezető egyébként beleérzésből működik, főleg kisebb településeken, és ez van, ahol működik is. És egyébként úgy igazán a kérdésed, ami volt, ha jól értelmeztem, akkor az, hogy mennyibe van velük hajlandósága az új megoldásokra, digitális megoldásokra, és én ebbe egy nagyon jó trendet látok. Ez részben azért is van, mert nem csak bennük, tehát nem csak a város vezetésében, döntéshozóiba merül fel legelőször az igény, hanem lehet, hogy ez felmerül a lakosokba, és ők követelik ki, hogy nem is tudom, a szomszéd településen van applikáció, amin be lehet jelenteni a problémákat, nekünk miért nincs. Ez eljut egyébként ugye a város vezetőihez is.
Ez nagyon jó kezdeményezés.
Nagyobb településeken nehezebben jut el, kisebb településeken könnyebben jut el, de előbb-utóbb eljut, hiszen azért a város vezetői meg nyilván az ő sikerüket abban lehet lemérni, hogy hogyan puhatolják ki, hogy mik az igények, és erre milyen válaszokat adnak. Én ebben egy jó trendet látok, az, hogy a város döntéshozói vezetői ezt felismerték, hogy ilyen megoldásokra szükség van.
Az a szolgáltatás, amit ti nyújtotok, az egy első lépés a felé, hogy valaki okos várossá tegye a saját települését, a saját városát?
Hát mi nyújtjuk az első lépést, a második lépést, a harmadik, a hanyadik lépésnél éppen valamelyik település tart. Van olyan település, ahol már vannak egyébként meglévő adatok, digitális formában, tehát nem PDF-ek, hanem struktúrált adataik vannak, csak nem tudják értelmezni, nem tudják őket használni. És ezt hogyan foglaljuk rendszerbe, hogyan szűrünk le belőle, jelenítjük meg egy térképen, teszem azt, hogy értelmezzük az adatot, ebben abszolút tudunk segíteni, és szoktunk is. Illetve van az a szint, amikor valaki a nulláról indul, egyébként ez talán még egyszerűbb is lehet adott esetben, hiszen egy zöldmezős projektről beszélünk, és a nullából álmodjuk meg, hogy milyen folyamatok lesznek az adott városba, és erre illesztjük az egész rendszert, amit kitalálunk. Nyilván ennek vannak előre kvázi úgymond legyártott építőkövei, de mégis minden esetben egy településre és személyre szabott megoldás születik.
És én itt megint csak arra tudnék reflektálni, hogy ha már itt az okosváros fogalmát kérdezted, hogy nyilvánvalóan ezek a digitális eszközök és megoldások többek között, amit például az Intermap is szolgáltat, és azt gondolom, hogy más tekintetben pedig nagyon sok más jó megoldással találkozhatunk. Ez mind-mind akkor működik igazán hatékonyan, és most, hogyha alkalmazhatom azt a klisét, hogy fenntarthatóan, ez pedig csak akkor történik meg, hogyha egyébként a döntéshozók prioritási listáján a nem online térben és nem digitális térben létező fenntarthatósági irányok ugyanolyan fontosak, hiszen gyakorlatilag erre kell majd megoldásul vagy eszközül használniuk azokat a megoldásokat és lehetőségeket, ami a digitalizációban rejlik.
A mi cégünk az 99 óta működik, tehát több mint 20 éve működő cég, és végig kísértük egyébként az önkormányzatoknak a munkáját ez alatt a 20 év alatt kisebb-nagyobb kitérőkkel, ugye egyedi projektekkel, különböző akár magánszektorból jövő projektekkel, de a legnagyobb részt az önkormányzatok igényeinek a feltérképezésével és ugye arra adott termékekkel töltöttük. Én a szakmában nem dolgozom 20 éve, de én azt látom, hogy ebben van egy fejlődés, volt egyébként egy nagy hullám, hasonló trend, mint a Smart City-nek én tudok párhuzamot vonni, ez a minden termékkel, mindenébe rakjuk az E-betűt, mint az internetnek ugye a kis piktogramját, és akkor az E-közigazgatás, E-ügyintézés, E-iktató, minden E-betűvel kezdődött, akkor nagyjából ez volt a smart marketing, hogy mondjam, klisé vagy marketing fogalom, de az egy jó trend volt ott is, hiszen ott is valahogyan egy magasabb szinten ezt felismerték, mutatkozott egy igény, volt is rá forrás, és megindult egy nagy ilyen fejlődés abban az időben. Én azt látom, aztán azóta volt egy kis lecsengés, jelenleg pedig már olyan szinten van ez, hogy kvázi elkerülhetetlen igazából mindenhol, úgyhogy már csak azért is nagyon sok településen fejlesztenek ilyen irányba.
Nyilván a ti fejlődésetekben is egy mérföldkő volt, amikor a mesterséges intelligenciát elkezdtétek használni. Hogy épült ez be a ti rendszeretekbe?
Igen, mi ezt elég az elején kezdtük. Ugye alapvetően a problémából, és amit mondott a Lilla is nagyon helyesen, hogy alapvetően a probléma felől kell megközelíteni, és a problémához keresünk technológiát, és nem pedig a tök jó trendi technológiákhoz keresünk problémát, mert ez is elő szokott fordulni, hogy nem is tudom, jó, de IoT megoldást használjunk, de milyen problémát szeretném megoldani? Ja, hát csak át szeretnék küldeni valamilyen adatot A-ból B-be. Hát akkor igazából egy e-mailen át tudod küldeni. Tehát, hogy vannak ilyen, hogy vannak ugye trendi technológiák, azt mindenképp szeretik használni. Az alapvető probléma az volt, hogy voltak szép rendszerek, testre voltak szabva, át voltak adva, tessék, használjátok. Igen ám, de nem volt benne napra kész adat, és anélkül, ezt még egyszer mondom, hogy lehet egy rendszer bármilyen szép és jó, de nem lehet használni, hiszen nincs benne olyan, ami döntéshozásra, vagy bármilyen akcióra ad alapot. Mi nekünk egy ilyen mesterséges intelligenciával támogatott közútfelmérő rendszer volt az első lépés, ami képfelismerésen. Alapul ez azt jelenti, hogy kvázi egy gépkocsira rögzített, vagy drónra is rögzített egyébként, lehet ugyanúgy drónra is rögzíteni, kamera gyakorlatilag egy nagyon pontos GPS-nek a kombinációjából, szépen képfelismeréssel, előre betanított minták alapján, ugye egy ilyen mesterséges intelligencia alapú háló betanításával, különböző objektumokat ismerünk fel a képeken, és ezzel fel lehet térképezni a városnak a vagyontárgyait, tűzcsapok, közlekedési táblák, kátyúk, víznyelők, padok, bármilyen közterületen lévő vagyontárgy, akár a fákat, zöld kataszter, a zöld infrastruktúrára vonatkozó nyilvántartás létre lehet hozni. Ugye ennek az ezelőtti kőkorszaki idézőjelbe téve módszere elég erős manuális munka volt, ki kellett menni a terepre, és akkor szépen egy GPS-szel, meg egy fényképezőgéppel odaálltak mindegyik ilyen kis objektumhoz, de mondjuk nem is tudom, Salgótarján példája, nagyjából jól tudom, 35 ezernél is több ilyen objektum van, azt el lehet képzelni, hogy...
Úristen!
Hogy igen, tehát mikor egy nagy épületet újítunk föl, elindulunk az egyik oldalt, körbeérünk, és akkor kezdhetjük újba, mert elavult az adat. Ezek a folyamatok nem voltak jók, mert történt egy feltérképezés, történt egy adatgyűjtés, és mire az adatgyűjtés és feldolgozás ugye lezajlott évek, és nem, egyszerűen elavult adat volt. És egy ilyen módszerrel pedig ugye kvázi az autó körbejárja a település, szépen feltérképezi, vagy drón, vagy bármilyen képkészítésre alkalmas eszköz. Vagy például túlépítés monitoring nagyon jól működik, mesterséges intelligenciával működne. Ugye nyilván minden városvezető maga mérlegeli a népszerűségnek a fényében, mennyire szeretne építéshatósági bírságokat kiosztani.
Igen, nem biztos, hogy a legnagyobb népszerűségnek örvendő megoldás.
Igen,
ellenben...
igen ám, de bocsánat, de nem feltétlenül a lakosság és a szavazó lakosságnak kell kiszabni ezeket, hanem például azoknak a vállalatoknak, akik mondjuk több százezer négyzetméterrel nagyobb telephelyet üzemeltetnek, és egyébként 10-20-30-40 ezer forintos különbségekről beszélünk az ingatlanadóban, ami nem hiszem, hogy egy ilyen telephelyen rendelkező cégeknek nagy problémát jelentene. Ugyanakkor egyébként a városnak abban a számban mondjuk, ami egy nagyobb város, már egy nagyon jó bevétel tud lenni. És ezáltal egy ilyen rendszert végül is vissza is tud finanszírozni az egész.
A települési digitalizációról kezdtünk el beszélgetni, és bevallom, én nem is gondoltam volna, hogy ennyi aspektusa van ennek, és itt nem csak a települési fenntarthatóságot vizsgáltuk, hanem egyéb más szegmenseket is. Léda, van-e még valami gondolatod, hozzáfűzni valód lezárásképpen?
Én azt gondolom, hogy minden ilyen megoldás egy eszméletlen nagy tanulást feltételez a lakosság oldaláról is, a döntéshozók oldaláról is, és én leginkább a nyitottságra sarkallanék azt gondolom mindenkit, főként a városvezetőket, mert én azt gondolom, hogy jelenleg nem biztos, hogy a tudatában vannak annak, hogy mennyi előnyt jelenthet ez a döntéshozói kör, illetve a város tervezés és a döntés előkészítés számára. Illetve a másik oldalról pedig, és erre most kevés szó esett, de azt gondolom, hogy úgy a javaslatcsomag későbbi részeiben, mint majd biztos, hogy itt is a későbbi adásokban részletesen kitérünk rá, hogy természetesen azért a jelenlegi önkormányzati helyzetben ilyen jellegű beruházásokra a legtöbb esetben projekt alapú finanszírozással van lehetőség. Itt pedig most nagyon röviden ez időnkre tekintettel csak azt a gondolatkört hagynám itt talán zárszóul, hogy nagyon fontos az, hogy projekt alapon, és úgy gondolkodjunk ilyen kérdésekben, és ezekben a talán novumnak, vagy innovatívnak mondható technológiák esetében, hogy a legtöbb esetben ezekre van vonatkozó forrás lehetőség, van vonatkozó, mondhatni úgy, hogy csomagajánlat, és azt gondolom, hogy ha már azokat a piaci szereplőket, mint például Andrássék, egy önkormányzat megtalálja, és ki tudják alakítani azokat az együttműködési pontokat, amit valóban a városvezetés is hatékonynak lát az adott település esetében, úgy nem szabad, hogy a forrás hiány ennek gátat szabjon, és ebben többek között természetesen mi is, illetve azt gondolom, hogy számos egyéb szervezet nagy örömmel áll az önkormányzatok rendelkezésére.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést!
Köszönjük szépen.
Mi is köszönöm.
Nikol András István és dr. Bartoszek Lilla voltak a Holnap Tegnapja vendégei. További sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei a jövő szervezetei.
A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.